Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk a... Igen, Kántor Endrével.
És Ács Gáborral.
Igen, csak hirtelen nem tudtam, hogy mit szeretnék most nézni, egy üzenetet, vagy az órámat, de a 8:13:30 azt mindenképpen el kell, hogy mondjuk. És nagyon sok észrevétel érkezett a nyugdíjas kérdéshez, de úgy döntöttem, hogy megpróbálom majd valamilyen módon későbbre így egységbe foglalni őket, vagy különböző irányzatokat elmondani. A többsége nem ért egyet a javaslattal, de még árnyalná a kérdést, illetve nem feltétlenül ért egyet a nyugdíjgurú javaslatával sem, de erre megpróbálunk majd visszatérni, ez egy kicsit bonyolult.
Hát, érkezett, most... képzeld el, a home office-ra is hozzászólás.
Igen.
Mégpedig, hogy a Facebook oldalunkon írt nekünk egyik hallgatónk, hogy számára érdekes kérdés, hogy ki hogyan tekint az otthoni munkavégzésre, hogy ki kinek tesz szívességet, a munkáltató vagy a munkavállaló. Például itthon fel sem merül senkiben, hogy a home office milyen költségekkel jár, és hogy ezt kinek kellene viselni. Például az ő munkahelyén a heti egy nap home office-t kafetéria elemként kezelik.
Aha, tehát kvázi juttatásként?
Igen, és ez tényleg egy nagyon jó kérdés, hogy ki kinek tesz szívességet, hiszen a munkáltató, hogyha átalakítja az iroda struktúráját, akkor ő végül is kevesebbet fizet ugye azért.
Jó, meg alapvetően költségcsökkentés lehet nyilván, hogyha nem vagy ott, és ha a saját internetedet használod például nyilván, de erre a cégek nagy része már kidolgozott egy rendszert. De hát ugye erre törvényi szabályozás is született van, ahol meg nem. Például nálunk erről volt szó, de mintha nem készült volna, legalábbis az utolsó nekem még ez volt. Na, nézzük a közlekedést.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Azt mondja, 10. kerület, 11. kerület egy óra autóval. A főpolgármesternek küldött jó kívánságát a hallgatónak ezúttal. Nem idézem, szerintem kiszámolható, hogy ki tesz felelőssé ő ezért. Aztán...
A Budaörsi úton is van sávlezárás, mégpedig a Gazdagréti útnál, ott egy műszaki hibás jármű vesztegel.
Azt mondja, hogy Morgan, Sunshine and Hot kartársak, szóljatok már, hogy szünet van, mert ugyan csak nem látszik, annyian vannak mindenhol, erről számol be Papa Füle is. Azt mondja, hogy Üllői, Telekör út, Naná, Baros, épp hogy tehát mindenfelé dugó van, akkor egy hallgatót levitt az M0-ásról, akkor a dugó van, a Petőfi híd felé hozta vissza, és akkor vissza a szigeten keresztül újra a nullás felé, ez egészen elképesztő kitérőket javasolnak a navigációs rendszerek is, úgyhogy mindenki terveztessen, és felejtse el azt, hogy nyári szünet van, sokkal durvábbnak néz ki, mint a szünet előtt a lezárások után most a helyzet, továbbra is most már pedig a második hete indul lényegében az iskolai szünetnek.
Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Apró kiegészítés, hogy az M0-áson a legdurvább helyzet, képeket is kaptunk. Egy hallgató írja, hogy visszaszokik a biciklire. Ma kipróbálta a kocsit, nem kellett volna. Egy óránál hosszabb menetidő növekedése az egyes irányába, tehát azt nem tudom, hogy lehet kikerülni. A közlekedést lenne a legjobb, soha káosz van.
Hát a Közel-Kelet felé kell kalandozni, ahogy mi is tesszük, mert adóvilág rovatunkban Katar a célállomásunk. Gerendi Zoltán van itt velünk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Van ez a csodálatos kis ország, azért mondom, hogy kis ország, mert hogyha körülnézünk a térképen, akkor látjuk, hogy azért nem egy földrajzilag nagy országról beszélünk, viszont ezzel szemben a világ egyik legnagyobb kőolaj, és talán a legnagyobb földgáz készletével rendelkezik.
Igen, ez így van. Hát egész konkrétan ők az olajban szerintem mondom a tizenvalahányadikok, tehát ők elég erősek, 14-ek, tehát a föld mostani olajtartalékának 1,5%-a az övék. A földgázban pedig a harmadikok. Tehát,
harmadikok,
tehát a Oroszország, Irán után ők a harmadikok, és hogy értsük ezt körülbelül, és 24, hát itt most ez nagyon nehéz, hogy milyen mértékes, inkább úgy mondanám viszonyításban Norvégiához képest, hogy például a norvégoknál közel majdnem 20-szorossal több gázuk van, mint a norvégoknak, akik 21-ek. Tehát az első európai ország körülbelül itt helyezkedik el, ami egyébként elképesztő. Tehát összességében ez egy hipergazdag terület. De
sivatag.
Sivatag, de most nagyon közel állnak hozzánk, mert a hőmérséklet, tehát majd szinte Katarinak is érezhetnénk magunkat, mert 42 fok, sajnos a földfelszín alatt nem ugyanaz van, mint ami náluk, tehát úgy lehet, hogy még elviselhetőbb lenne, és egyébként még ha ma aztán belemegyünk a történetbe, amiben még abszolút világelsők, az sajnos a széndioxid, egyfőre jutó széndioxid kibocsátásban, ami azért érdekes, mert ahogy én olvasgattam, ez kicsit igazságtalan ezt így nézni, de ez a kétfajta számítási norma van, hogy a világot a széndioxiddal hogyan terheli egy ország, kibocsátás vagy felhasználás alapon, és állítólag ezt kibocsátás alapon számolják, és kibocsátás alapon ugye a magas kibocsátásuk miatt, a kitermelés magassága miatt, és az alacsony lakossági létszám, amely 2,7 millióan vannak, ezért ők a világ legnagyobb széndioxid úgymond kibocsájtói, ami valójában nem igaz, de az alapanyagot ők hozzák föl, amiből aztán széndioxid lesz. Viszont maga Katar a saját fogyasztásából eredő kibocsátása az messze nem lenne ilyen nagy. Úgyhogy ezen a listán egyébként, ahol ők világesők, Magyarország, ezek ilyen 16-os adatok, amiket találtam, csak olyan kb. 58. helyen van. De mókás volt, mert a második legnagyobb széndioxid kibocsájt az Montenegró volt, tehát és a harmadik Kuwait. Tehát valószínűleg ugye Montenegróban a bányaipar nagyon erős, és valószínűleg emiatt sorolták őket oda. De hát, hogy értsük, a múlt héten Bahrein néztük, most az alatt vagyunk egy kicsit dél-kelet felé. Katar egy félsziget, amelyik a Szaúd-Arábiával határos, és nagyon közel van az Egyesült Arab Emirátusokhoz. Tehát ez a Bahrein-Katar Egyesült Emirátus rész, ez a övölnek gyakorlatilag a délebbi része, és ők itt találhatók, a terület 11,5 négyzetkilométer, tehát úgy Magyarországnak a 1/8-a, a lakossága meg 2,7, amiből 2,4 Doha a főváros, és hogy érezzük ezt majd a történetből, látjuk, hogy mi a...
Mármint millió.
2,4 millió, igen, bocsánat. Hogy 1950-ben 20 000 voltak. Tehát ez körülbelül ilyen siófok méretű város volt Doha 1950-ben, ami hát azért eléggé impozáns növekedés, nyilván nem természetes úton szaporodtak föl ennyire, tehát 2,4 millióra rengeteg a bevándorló, akik nyilván gazdasági ilyen bevándorlók, és ez volt a fő oka a növekedésnek, és az olajipar hozta, de az olajipar egyébként viszonylag későn, tehát 35-ben indult el, tehát a rövid történetük az nem sokban tér el a Bahreinitől, nagyon sokáig bahreini, szaudi uralkodók, most a modernkori történelmet nézzük, vonták ezt a félszigetet ellenőrzésük alá, aztán 1871-től 1915-ig a törökök, az ottomán birodalomnak volt a része. Igazából stratégiai jelentőség olyan nagy nem volt, de számon volt tartva. 1916-tól, tehát az angol-török háborúban a törökök ezt elveszítették, ezt a területet, így került át a angol-brit protektorátussá 1971-ig, és 71 óta önállóak, amióta a Táni család uralkodik itt, és szerezte meg a hatalmat. Tehát az ő rövid gazdasági történetük az nagyjából, vagy hát a történelmük az innentől indul, és hát a 35-ös olajipari indulás az szépen lassan felpörgött, és adta ezt a fajta hát óriási lendületet ennek az országnak, ami egyébként a világ egyik leggazdagabb országává lőtte őket föl. Tehát voltak idők, amikor az egyfőre jutó GDP-ben nyilván az olajár függő, itt volt a több mint 100 000 dollár fölötti volt, tehát elképesztő GDP adatok voltak ezek. És hát ez mutatja ennek a területnek a ilyen szempontból az erejét. Ami fontos, és amit látunk, hogy ők is próbálnak, egyébként, amikor Bahreinről beszéltünk, Bahrein nagyon sok szempontból az alumínium iparához katari gázt használ. Tehát Katar ilyen szempontból próbál átállni egyébként a több fázisú feldolgozása, tehát finomítójuk is van, tehát az olajiparban az ülők mélyebben benne vannak, nem csak kitermelők. Aztán őekik más, tehát műtrágya gyártásoktól kezdve egyéb kémiai gyártmányaik is vannak. Próbálnak valami fajta acélipar közeli irányt is felvenni, de azért ez nem lesz könnyű. És hát a hajójavítás, meg hát egy szolgáltató központ, tehát nagyjából mindenki itt van, és ahogy láttuk a GCC, tehát a Global Golf Council működését, aki itt van, az gyakorlatilag mindenhol ott tud lenni, hiszen Vám Unióban vannak. Tehát ez ilyen szempontból Doha egy kellemes hely. Na most Doha annyira bátor, ugye, hogy a most foci EB van, de a 2022-es foci VB-t is ők szeretnék rendezni. Azt láttuk, hogy pénzt tettek bele eleget ide is, oda is. Tehát ilyen szempontból ők lennének az első arab ország, amelyik foci VB-t csinál. És egyébként annyiból érdekes, hogy a kommunikációban is egy viszonylag különleges terület, mert az Al Jazeera TV-nek is például a Katari a székhelye. Tehát azért sok minden olyan dolog van, ami nem csak olaj már, de azért döntően majdnem minden az, és az is fog maradni.
Pont ezt akartam kérdezni, Zoli, a jövővel kapcsolatban, hogy azért nagyon egy lábon állnak, oké, tehát mondjuk földgáz és olaj, de a népesség növekedést elnézve elképesztő bevándorlás hullám van, hogy mi az, ami még lehet vonzerő Katarban? Tehát cégeket be tud vonzani, amik a kiszolgálói ennek az iparnak, vagy pedig valami új is igen. Van?
Szerintem ez körülbelül úgy működik, hogy itt ezekből a jövedelmekből folyamatos infrastrukturális fejlesztések vannak, tehát ez a térség nem, ahogy látjuk, ez folyamatosan fejlődik. Szóval azért az, hogy 1950-ben egy 20 ezeres városból, ahol szerintem 3 emeletnél magasabb épület nem volt, gyakorlatilag 70 évvel később egy Manhattan stílusú város jön létre, az mutatja, hogy mi pénzt termeltek meg, és mi pénzt fektettek be. Tehát szerintem rengeteg olyan cég van, aki ebben az infrastruktúra fejlesztésben benne van. Most náluk a különböző mellékiparágak, tehát ez a műtrágyagyártás, acélipar, petrokémiaipar, szerintem ezeket vonják be. Tehát itt nagyon sok mindent, más nyersanyag nincs, tehát aki nyersanyag feldolgozásra jön, az igazából nem nagyon tud mire építeni. Ők egyet tudnak csinálni, olyan energiaintenzív iparágakat vonzanak be, mint amit láttuk Bahreinnél az olajipar, amihez nekik van gázuk, és a legolcsóbb gázuk helyszínben van, nem kell szállítani, tehát ez előfordulhat, hogy megy, de egyébként szolgáltatni próbálnak, és én azt gondolom, hogyha nekik nem menne olyan jól, és lejtmenet lenne, akkor ezek gazdasági betelepülők, tehát ezek a gazdasági betelepülők, ezek nem állampolgárok, tehát ez azt jelenti, azt hiszem Katarnak a nettó állampolgára az fél millió körül van, tehát az nem egy olyan nagyon-nagyon-nagyon magas, akkor ezek ugyanúgy el lennének küldve, mint ahogy el vannak küldve az emberek Dubajból is, ha nincs munkájuk. Tehát van egy idő, ameddig ott tartózkodhat, tehát ez egyébként nem mondom, hogy egy lufi, mert egyáltalán nem lufi, mert iszonyúan gazdagok, de úgy néz ki, hogy jelen pillanatban Katar egyébként az egyik legerősebb köztük, tehát gázban a szaudiak fölött vannak. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon erős pozíció, és én azt gondolom, hogy ők bármibe kezdhetnének. Tehát ha holnap kitalálnák, hogy a sivatag közepén valami, vagy már az ő kis félszigetükön a sivatag közepén bármit csinálnak, az a rossz hír, hogy bármikor meg tudnák csinálni.
Hát végül is a foci VB is pont erre példa.
Igen, tehát tulajdonképpen ezekben az országokban az az egyrésztről, ami halatlan érdekes, hogy mire fordítják ezt a szinte európai szinten is felfoghatatlan gazdagságot.
Tehát hát például légitársaságokat üzemeltetnek, és illetve igen, légitársaságot, meg átszállóhelyként versenyeznek az öbölmenti hasonló országokkal, igen, hogy magukhoz csábítsák a minőségre vágyó. Az se baj, hogyha veszteséggel kell működtetni, de hogy itt alakult ki a legnagyobb csomópont a kelet-nyugat utazások táblatában, igen, és egymással is versenyeznek, ugye ezek kőkeményen, ezek az öbölmenti légitársaságok is, mint ahogy a munkaerőért a városok is. Úgyhogy érdekes helyszín.
Én is azt látom, hogy ez egy egyensúlyít köztük, ami nyilván változhat, tehát most Kuvaittól jövünk lefele, de Katar ebbe nekem úgy az egyik legmegingathatatlanabbnak tűnik pont a gazdagság után, tehát Bahrain azért már kifutóban van, nem azok a készletek, az Emirátusoknál tudjuk, hogy ott is ugyanaz, Dubajnak pont tudjuk, hogy annak már pont elfogyott. Uh-huh. Tehát azért igazából én azt gondolom, hogy erre a térségre azért nagyon érdemes figyelni, mert az a fajta gazdagsága és azok a legek, amik jönnek, itt úgy tűnik, hogy kezdenek valami olyan reálgazdasági irányokba elindulni, amik újak. És szerintem az egy gazdaságtörténeti új csoda, hogy valójában pénzen indítanak el iparágokat. Eddig iparágok mindig a világban úgy indultak el, hogy valami erőforrás volt ott, mint elkezdtek ásni, és akkor itt jött az arany, vagy jött a szén, jött az acélból, a gyártás a vasérccel, tehát mindig valami fajta, itt igazából ide hozzák ezeket az iparágokat, és azért kérdés, hogy mit hoznak ide. Én szerintem meg fognak jelenni egyre erősebben a tudásközpontú iparágok is. Nyilván az éghajlat, ugye, hogy látjuk, nem kedvez ennek, de szerintem ez megoldható. Most az adórendszerük egyébként szintén ezzelé megy. Most ugye látjuk, erről érdemes lenne majd a következő alkalommal talán beszélni, vagy azt követően, amikor minden hónap elsőn külön témákat veszünk, a G7-nek ez a globál minimum adója, hogy ez érinti őket, vagy nem. Hát olyan nagyon szerintem nem, de a lényeg az, hogy ők nagyon alacsony adókulcsúak, tehát sok szempontból. Az áfát annak ellenére, hogy a más öböl államok bevezetik, ők nem vezetik be, egyelőre nem hajtanak erre a témára. Van fogyasztási adójuk, az ugyanúgy, hogy láttuk, Bahreinnél 50% és 100% között van, ez a két mértékük van, cigaretta 100, a energiaitalok 100, alkohol ugye nincs, és ilyen speciális termékekre szintén 100, és a normál üdítőkre 50. A társasági adórendszerük az viszonylag egyszerű, az 10% normálisan, vannak aztán nyilván mentességek, és vannak ilyen speciális, azt nem nagyon értettem meg én se, de ez elmehet akár 35%-ig bizonyos esetekben, de ez viszonylag ritka, tehát ez szerintem ez csak inkább az ijeszgetési része, tehát a fizet vegyük alapul, helyi adójuk nincsen, olyan sok helységük sincs egyébként, tehát hogy ránézzünk a térképre, hogy ennek úgy jelentősége lenne, meg szerintem mindent központulag finanszíroznak, és az állambeli bevételek 70% olajbevétel, tehát azért ott nem az adókból élnek elsődlegesen, és a személy jövedelmadójuk az meg nincs. Tehát így azért látjuk, hogy nem egy kényelmetlen világ ez, és azért van ide vonzerő, de ez egy nagy kérdés. Szóval szerintem ez a modern gazdasági történelmek egy kérdés, hogy ennyi pénzzel tényleg lehetne mondjuk adott esetben az északi sarkon is termelőbázisokat létrehozni. Szóval, hogy mi a mozgatórugója. Ők most pénzzel próbálnak csomó mindent odavinni, és úgy néz ki, hogy marad is nekik bőven, tehát azért ezek a fajta tartalékok, ezek nem kicsik. Tehát ezek nagyon-nagyon meghatározott tartalékok, tehát Katar szerintem azok közé tartozik, aki előbb-utóbb a környéket is finanszírozni fogja Szaúd-Arábiával együtt. Tehát nagyon-nagyon érdekes ország. Hát én ennyi gondoltam, okay, Katarra elmondani ilyen meleg napon, hogy kicsit együtt érezzünk a katariakkal. de hát sajnos a mi költségvetésünk azért még nem azokat a számokat mutatja.
Igen, és visszajukatunk oda, hogy alattunk nem olyan feltételek vannak a földben, mint amik Katarnak jutott.
Alul azért ott vannak érdekes dolgok.
Igen. Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szívesen.
Szép napot.
Így van, sziasztok.
Jó munkát, szia. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, illetve hát ő volt a kalauzunk, Katarban jártunk. A BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk, és a rövid hírek után a politikai meg külpolitikai vonatkozásokat is megvizsgáljuk. Feledi Botondot fogjuk természetesen tárcsázni.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És ahogy ígértük, itt van Feledi Botond külpolitikai szakértő. Jó reggelt, szia!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát közben izgalmas hely, igen. Katar.
Katar kivel van?
Fuha, hát Katarnál az a helyzet, hogy van egy relatív egyértelmű válasz, mert hogy már az iraki támadás idején is, amikor 2003-ban nekilendültek az amerikaiak a támadásnak, akkor itt volt a központi főhadiszállás, tehát a Central Command, ami a mai napig 10 000 emberrel, tehát 10 000 amerikai katonával működik, ez az, amiről tudunk. És hát emellett is azért ez egy alapvetően meghatározó légibázis katonai szempontból is, illetve amikor kellett, akkor szárazföldi egységek is rajtoltak innen. Tehát itt az amerikai kapcsolat az elég egyértelmű, mert később is Katar volt az, és egyébként egy nagyon-nagyon sikeres ügyminiszterük volt, aki ráadásul az első nem királyi ágon érkezett ügyminiszterként foglalhatta el ezt a pozíciót, aki kifejezetten sikere vitte a tálibokkal való különböző tárgyalásokat. Tehát az afganisztáni béketárgyalások végül egyébként 2020-ban itt kerültek aláírásra, és ez kifejezetten egy ilyen zárt ajtók mögötti klasszikus diplomácia volt, ahol azt se ismertük, aki összehozta, meg nagyon azokat se, akikkel összehozták, de a lényeg, hogy kifejezetten az amerikai érdekek mentén dolgoztak és dolgoznak úgy tűnik a mai napig. Tehát van egy nagyon erős amerikai kapcsolat, ami főleg most lett kiélezve, hát a mostot azt olyan 10 évre értem, mert hogy Katar azon öbből menti országok közé tartozik, aki az úgynevezett muszlim testvériség, tehát ez a törökök által és az előző egyiptomi elnök által, a Mursi, talán még emlékeznek néhányan, mielőtt ide elítélte őt a mostani al-Sisi tábornok, aki Egyiptomban az arab tavasz végét, hát mondjuk úgy, hogy a gimbózó arab tavaszt azt meglehetősen hamar elnyomta. Tehát ezt a Mursit is a meg nem erősített hírek szerint milliárd dollárokkal támogatta annak idején Katar. És ugyanúgy gyakorlatilag a szíriai háborút is egy lehetőségnek tekintették, hogy a szaudiakkal szemben egy picit proxy háborúzzanak, ami ugye azt jelenti, hogy ők is vásároltak ott lázadó csoportokat, a szaudiak is fizették a ennél picit konzervatívabb frakciókat, és hát emellett persze az oroszok, az irániak és az európai, euróatlanti szövetségesek is próbálták megtalálni a szövetségeseiket Szíriában. No, ennek az eredményét láttuk ebben a brutálisan véres polgárháborúban, ami lényegében nem polgárháború, hanem egy nagyon is nemzetközi háború, csak nem annyira a saját katonákkal vívták. Úgyhogy van egy ilyen tengely, ami egészen 2017-ig még úgy, ahogy működött, de akkor felrobbant, és akkor azt mondták a szaudi vezette koalíció, hogy megszakítják a kapcsolatot Katarral, ők köszönik, végeztek, és ez most tavasszal ért véget. Tehát most 4 év után lett egy ilyen kis békülés, de mind az egyiptomi műveleteik, mind ugye az Al Jazeera, mint magában a létező csatorna és a törökökkel való barátkozás, illetve pont emiatt a blokád miatt az irániakkal való beszélgetések is, mind abban az irányból lökték őket, hogy egy picit ilyen kívülállók ebben az öbölmenti monarchia vonalban. Ők magukra pedig úgy tekintenek, mint akik diplomáciailag ugye egy hát másfajta hagyományt visznek, tehát nem annyira az arab vonalat, ettől függetlenül mondjuk a palesztin kérdésben ők azért egy sarkosabb állásponton vannak, és Izraellel még nincs akkora barátkozás, mint mondjuk néhány szomszédos országban, de jó diplomaták.
Lehet azt mondani, Botond, hogy itt igen. Egy ilyen törzsi alapokon nyugvó sztori van, mert hogyha megnézed a történelmét ennek az országnak, akkor nagyon leegyszerűsítve, és senkit nem akarok megsérteni, az történt, hogy volt egy csomó ilyen kecskepásztor, meg tevepásztor egy ilyen sivatagban, amikor egyszer csak véletlenül megtalálták a világ egyik legnagyobb földgáztartalékát, rakétázott ugye minden fölfele, és hát lényegében annak az embernek köszönhető, aki most hát egy ilyen abszolút monarchiában tartja az országot, választások már nem nagyon vannak, ez a Tamim ibn Hamad ibn Khalifa Al-Thani, ugye az Al-Thaninak az emír, előző emírnek a fia, aki hát lényegében egy puccsal szerezte meg a hatalmat az apjától, amikor az valami svájci központban rehabilitálódott.
Így van, és nem is igazából az apja ellen szólt a bucsánat, hanem a tesója ellen, aki aztán lemondott a korona hercegi minőségről. Így van, tehát ezek azért semmi kétségünk ne legyen, abszolút monarchiák, és gyakorlatilag még a törzs is annál függ, tehát szinte családi alapon szerveződik, és nyilván az adott családnak az itt aktuális vallás értelmezése mentén persze a törzsi határok, illetve a vérség szerint megmaradtak. Ezt Szíriától a Jemenig tökéletesen követhető, tehát ez valóban itt egy társadalom szervező erő. Ez mindenkinek, aki Európából, Amerikából érkezik, először meg kell tanulni ahhoz, hogy az utaniakkal tudjon tárgyalni. Hallgatók emlékezhetnek, hogy Kurdisztánt is megbeszéltük, hogy két család viszi az iraki Kurdisztánt. Tehát, hogy nem is kell államalakulatok szintjéig elmenni ahhoz, hogy megértsük, hogy itt családi kökelékek azok, amik igazából számítanak, és amik irányítanak. Hogy ez most könnyít vagy nehezít, ez külső szemléletnek azt hiszem egy nyitottabb kérdés, akik belül vannak, azoknak viszont egyáltalán nem. Tehát most vittek el éppen egy világbajnokságra készülő objektumot őrző fickót, aki kiposztolt olyat, hogy hát neki túl sokat kell dolgozni. Ugye eleve a lakosságarányból is következik, hogy van 300 ezer katari és több mint 2 millió bevándorló munkás, hogy itt azért ezek a sztorik, amikor elveszik az útlevelet és más dolgok történnek, ezek régen rendszeresek voltak. Aztán pont most a fiatalabb uralkodó próbált ezzel szemben kicsit fellépni. De hát most nem is tudom, valamelyik civil szervezet számítása szerint, és most kismerem mondani a nevét, de a lényeg az az, hogy kb. Két óránként halt meg valaki az ő kalkulációi szerint a FIFA objektumok építése közben a vendégmunkások közül. Tehát, hogy ez itt azért egy nagyon-nagyon kemény abszolút monarchia, és ennek két olyan megnyilvánulása van, ami szerintem magyar szemmel is érdekes, vagy hát európai szemmel is érdekes. Az egyik a korrupció ellenes küzdelem, tehát ez ugyanúgy, mint Kínában és a tisztességes diktatúrákban, ugye arra van használva, hogy mintha lenne ilyen korrupció ellenes küzdelem, de valójában ezek ilyen családon belüli leszámolások. És ez történt most is, mert elvitték, és ez megint csak, mint Kuwaitban egy ilyen teljes meglepetés évtizedek után, a pénzügyminisztert zárolták a vagyonát, és még az embereik is, 6 emberét szintén elővették, hogy feltehetőleg egyébként pontosan a világbajnokság kapcsán követtek el méregdrága korrupciós trükköket. Tehát létezik ez a mondva csinálcsak, de azért ezt nem kell teljesen elhinni. A másik pedig a kiberbiztonság, ahol hoztak egy törvényt, hogy természetesen közösségi médiában és más felületen a uralkodó családot, vallást, egyebeket nem lehet támadni, nem lehet igazából nem lehet véleményezni, és hát ezt is használják, tehát volt, akit ennek alapján vittek el, volt, amikor egyébként social engineering-et tudták meg valakinek a helyzetét, és utána vitték el a hatóságok. Tehát, hogy mondjam, egyszerűen hatékonyak a maguk szempontjából, de itt nincs nagyon mozgástér, nincs nagyon ellenzék, női miniszterek egyébként még vannak, de azért itt pártos szerveződés meg egyébként nincsenek, de valószínűleg az igény sincs meg ebben a 300
ezerben. Otton, ezzel hogy fér össze, hogy van egy elvileg szabadon szerkesztett televíziós csatorna, az Al Jazeera-ra érdemes önmagába kitérni. A katari állami finanszírozású, de büszkén hirdetik, hogy szerkesztői szabadság van, ugyanakkor elég sok kritikát kap, hogy azért nem teljesen pártatlan, egyrészt a muszlim testvériséget is promózza, másrészt azért erősen szunnita a szemszögből nézi a régiós konfliktusokat, stb. Stb. Szóval miért hozták létre, miért jó igazából Katarnak, meg egyáltalán ez a tévé hogy működik?
Ugye az az érdekes, hogy erre is ők jöttek rá talán először az időmenti államok közül, hogy érdemes ebben a modern média világba befektetni. Tehát ha visszanézünk most itt az időegyenesre, akkor ugye az oroszok is 2005 körül kezdték el ezeket a befektetéseiket megnövelni, amiből aztán a társadalmi élet, és az Al Jazeera is azért nem most indult. és szépen lassan fel tudták úgy fejleszteni, hogy egy egyébként borzasztóan megosztott régióban is már érdemi elérést tud produkálni. És azt hiszem, hogy a megoldás kulcsa ott van, hogy a belpolitikai, külpolitikai ügyekkel hogy foglalkozik, de te vallom, hogy én nem nézem ugye az arab adást, nem is tudnám nézni, tehát az a kérdés, hogy vajon a belpolitikáról bármi szó esik, nekem elég nagy lábavetelből mernék fogadni, hogy nem. És innentől kezdve viszont az, hogy külpolitikai értelmezést adnak, és ez Tanzániától Törökország széléig, ha kell, akkor tudják emberek nézni, és ez a vita kiindulási pontját, ez egy óriási topfájra. És ugye Katar ebben erős, tehát elképesztően ügyesen használják ezeket a diplomáciai hálózataikat, az ilyen típusú softpower, tehát tényleg egy smart olajmani felhasználók, és ennek egy tökéletes égszere ez az Al Jazeera csatorna.
Oké. Botton, nagyon szépen köszönjük, hogy ismét segítettél, hogy tisztában lássunk.
Nincs mit, nektek is jó hétkezdést, hallgatóknak is jó gondolkozást, és akkor folytatjuk.
Oké, így van. Sőt, lehet, hogy hamarabb, ha valami izgalmas történik a világ más részein is,
hát akkor majd keresünk. Hát voltak izgalmak, ez
igen. Oké, szia, szép napot, jó munkát.
Szerusztok, sziasztok.
Feledi Botton külpolitikai szakértővel beszélgettünk még egy kicsit Katarról.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.